Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Mindig azt mondta, két élete van. Az egyikben úgy hívják Örkény Istvánné, a másikban úgy Radnóti Zsuzsa. De bármelyikre nézett is, mindenütt a szerencsét fedezte fel az élet útján. Biztosan volt benne az is. Ám a képzelt riport, a padlás, a dzsungelkönyve és a pár utcai fiúk sem jött volna létre pusztán szerencséből. Írókról, rendezőkről és a jelzők erejéről is beszélgettünk annak idején. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A nemrégiben 89 esztendős korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori dramaturgiai vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Radnóti Zsuzsa emlékét idézzük a most következő beszélgetéssel. Mielőtt leültünk, körbevezetett a lakásban, megnéztem a különböző előadások plakátjait. Itt megmutatta a könyvespolcot, Örkény István könyvei, láttam egy féldombor művet, minthogyha ma is itt lenne.
Remélem, és ez nekem nem egy úgynevezett múzeumi állapot, hanem úgy érzem, hogy az életemnek egy olyan szerves része, minthogyha valóban egy élő szellem fogna körül, és ezzel való foglalkozás az életem egyik meghatározó célja. De nagyon nagy szerencsém van, hogy nem csak ezzel foglalkozom, és úgy érzem, hogy talán megfelelően is talán jól csinálom, hanem nekem is van egy saját életem, és ezt is harmonikusan tudom egyeztetni a kettőt.
Minthogyha két életet élne, nekem is az volt az érzésem.
Ez néha azért okoz szorongást, mert mindig attól félek, hogy nehogy az egyik életem, ha már így nevezzük, ugye a Radnóti Zsuzsa, és másik van az Örkény Istvánné, ezzel is szoktunk játszani, nehogy az egyik a másik kárára menjen, illetve nehogy a hagyaték gondozás kárára menjen, hogy nekem van egy saját hivatásom, vagy nevezzük munkának.
Azt mondta valamikor, hogy az önök kapcsolata az tiszteletből lett szerelemmé. Önben mi zajlott le? Hogyan találkozott vele?
Ungvári Tamás vitt el hozzá első alkalommal, éppen akkor volt válófélben. Én akkor még egy teljesen zöldfölű ember voltam, semmiféle olyan dolog nem mutatott bennem, ami azt jelentette volna, hogy én nekem bármilyen képességem, vagy lehetőségem, vagy tervem van az irodalommal. Egy ilyen rajongó diáklány voltam. Jól esett neki, hát nyilván a rajongásom jól esett neki, és akkor úgy fölhívott, és hát aztán ez már Koszhely történet, úgyhogy akkor találkozgattunk, ez a kapcsolat egyre erősebb lett, és akkor úgy éreztük, hogy ő úgy érezte, hát én megboldog voltam, hogy hát egyre szorosabban szeretné ezt a kapcsolatot fönntartani, és ugye akkor neki nehéz korszaka volt, akkor volt a szilenciuma, ez utólag visszanézve, ez egy csodálatos dolog volt, hogy én ott lehettem már mellette, amikor újra neki látott írni az 56-os események után, és ő hajnalba kelt, mert a gyógyszergyárba kapott egy munkát. Ő írt ilyen szinopszisokat a gyógyszerekről, állítólag még a Andaxinról még azt ő írta. Hajnalba kelt, és késő jött haza, fáradt volt, és azt még ő mondta, hogy arra volt csak ereje, hogy egy perces novellát elkezdjen írni.
Mennyire érezte ezt ön egyenrangú kapcsolatnak? Egy rajongó és a rajongott, ez a különbség, ez megmaradt?
Én azt hiszem, hogy ha nem egyenlítődik ki egy emberi kapcsolatba, akkor annak nincs sok jövője. A rajongás az első időben, hát legalábbis én így érzem, hogy az nagyon szimpatikus a másik félnek, de hogyha nem kap többet attól a másik embertől, tehát szellemileg, emberileg, segítségileg, vagy bármiben az életben való eligazodásban, hát akkor az hamar kihűlhet a másik oldalról. Nyilván felnőttem mellé partnernek tekintett.
Az egyenrangúságot azért is kérdeztem, mert nagykor különbség volt önök között.
Akik benne élnek, azok amíg szépen élnek, addig nem érzékelik. Aztán lehet, hogy jön egy törés, ami szerencsére nálunk nem következett be, hogy akkor egymásra néznek, és kiderül, hogy tényleg nem működik a kapcsolat. De belülről ez teljesen természetes volt.
Amikor elkezdett darabokat írni, akkor mikor mutatta meg önnek? Az elején már elmondta a koncepciót, vagy csak amikor azt mondta, hogy na most úgy tűnik, kész vagyok?
Jó kérdés. Hát ugye az első az volt, mikor megjelent a Tóték kisregény formában a kortársban, és akkor a Kazimír Károly, aki fantasztikus érzéke volt a kortárs irodalomhoz, mindjárt fölhívta, hogy írjon belőle darabot. Volt egy nagyon mulatságos előzménye, olyan, mint az abszurd. Tótéknak volt egy korábbi előzménye, Pókék címen ő írt egy forgatókönyvet a filmgyárnak, és szerencsére azt visszaadták, hogy milyen ilyen hülyeség. És akkor még egyszer neki ment, újra visszaadták, és akkor dühébe idézőjelbe, nagyon nagy szerencsénkre és szerencséjére megírt a kisregénynek. Na, és így találta meg Kazimír. Ő is, meg én is azonnal éreztük ennek egy nagyon-nagyon erős drámai történetét.
Örkényre gondolva mondta, hogy Edith Piaf és Padam Padam.
Ő se volt nagy zenész, és nem volt nagy zenerajongó, de Párizs rajongó volt. És ott hát nyilván ez a fajta zenei világ, ez a hihetetlen energia, és a pusztulásnak, és az azért is akarás, az élet azért is akarásának egy olyan jelképe volt neki ez az Edith Piafi élet, és az Edith Piafi megszólalás, hogy hát nyilván ezért volt a kedvence. Traîné par 100 000 musiciens, un jour cette heure me rend la folle. Sans foi, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi.
Látja, milyen érdekes, leültünk beszélgetni Radnóti Zsuzsáról, és eddig Örkény Istvánról beszélgettünk. Ön honnan indult, milyen családból jön, mit hoz magával?
Csodálatos szüleim voltak a kispolgári létezésnek egy olyan középszintjén. Az édesapám egy alkalmazott volt egy bankba, az édesanyám pedig tanítónő Budapesten. Az édesapám tartalékos tiszt volt a 40-es években. És akkor egyszer csak elindultunk, mert hogy nyugatra vitték az alakulatot. Tehát mi az egész szörnyű ostromot. Valahol egy ilyen bajor kisfaluban töltöttük el az időnket, ahol édesapám mezőgazdasági munkásként dolgozott a gazda mellett. Hogy milyen módon kerültünk, és mikor kapta a parancsot. Semmire nem emlékszem azon kívül, amit mondtam, hanem arra, hogy tudja, hogy jöttünk haza az Alpokon keresztül Ekhós szekéren. Tehát az egész magyar csapat, azokat jól kerestek feltehetően, apám is vett egy lovat, és vehetett egy szekeret. A Szabadság hídon keresztül jöttünk a Ekhós szekérrel, és rettenetesen döbörgött a padló. Kiderült, hogy a szovjetek, mikor felrobbantották a németek a hidat, utána 2 hónappal már egy ponton híd részleget építettek. Mire hazajöttünk, elfoglalták a lakásunkat, úgyhogy a házmesternek köszönhettük, hogy ugyanabba a házba első emeleten egy WC és fürdőszoba nélküli egyszobás lakást kaptunk, és nagyon sokáig ott éltünk.
Szóval ebből az első emeleti fürdőszoba és WC nélküli lakásból indult el ön nap, mint nap iskolába, és oda tért haza.
Aztán a Verespálné gimnáziumba kerültem, ott volt egy csodálatos fiatal osztályfőnöknőm, annyira jól szépen beszélt magyar tanárnő volt, hogy kezdett az irodalom érdekelni, és aztán fölvettek a magyar-német szakra, a bölcsészkarra. A sorsnak különös kegyeltje voltam, mert szerettem járni a Lukács uszodába, hát azt mindenki szeretett valamikor, és ott a Petes Sándor bácsi, akkor már akkor is valami nagyon öreg úr volt, pedig biztos nem volt az csak nekem, és aztán valahogy elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, hogy a színház, a rajongás, és mondja, akkor valami dramaturgunk van, majd oda elküldelek. Címer József nevű nagyszerű dramaturgja volt akkor a Vix Színháznak, és akkor ott kezdtem tanulni a szakmát.
Miért éppen a színház vonzotta? Miért volt ez annyira vonzó?
Mert olyan látványos volt.
Kibe volt szerelmes? Melyik színészbe?
Abszolút nem, nem is érdekeltek nagyon a színészek, szóval meg hát olyan kisegér voltam, szóval tényleg semmi érdekes.
De ez azt jelenti, hogy Örkény István volt az első szerelme?
Nem, hát azért nem ő volt, csak nem ilyen színész vonalom volt.
Amikor azt mondták önnek, hogy van nekünk egy jó dramaturgunk a Vígszínházban, és akkor menjen oda mellé, akkor tudta mi az, hogy dramaturg?
Nem, csak az, hogy a dramaturg az a szöveggel foglalkozik.
Ha valaki mondjuk egy kiadóba viszi el ugyanebben az időben, és azt mondja, hogy szövegekkel foglalkozhat és legyen szerkesztő, akkor szerkesztő lett volna.
Hát feltehetően, igen.
De teljesen esetleges volt, hogy ez éppen a színház.
Esetleges volt, igen, csak mondom, vonzása a színháznak az előadásokkal, meg a fénnyel, meg hát szóval azért persze.
Azt feltételezem, hogy ez a világ egyre jobban beszippantotta.
Cimer Józseftől rengeteget tanultam, hogy mi az, hogy dramaturgia, mi az, hogy elemzés, mi az, hogy szöveg, mi az, hogy egy szó kifejezése, ami egy szituációt megváltoztat. Tehát ezt a fajta tudást tőle kaptam. Ott voltam egy jó pár évig, aztán egyszer csak a Cimer József és a Várkonyi Zoltán összevesztek. És azt mondta a Cimer, hogy akkor Cimer József, hogy elmegyek. És a Várkonyi elengedte. És én ott nem zavartam senkit. Leveleket írtam, dilettánsokat küldtem vissza. És akkor egyszer csak úgy az történt, hogy jött az új generáció. Horvai István mellett Kapás Dezső, Marton László és Valló Péter. Elkezdtem tényleg dolgozni, odaadtak elém egy szöveget, és akkor abban vagy segítettem, vagy valami mindenképpen egy minőségileg több munkát csináltam, mint egy hivatalsegéd. Férjemen Istvánon keresztül én nagyon sok fiatalembert, írót ismertem. És nekem nagyon egyszerű volt akkor fölhívni ezeket a csoda embereket, a Bereményi Gézától, a Kornis Mihályig, a Nádas Pétertől, és később a Spíró Györgyig és az Eszterházi Péterig. Valahogy úgy bejöttek, hoztak szöveget, vagy én kértem tőlük szöveget, akarva, akaratlan, olyan természetes volt.
Mikor fogalmazódott meg önben először az, hogy én most már nem csak egy bölcsész vagyok, hanem hogy itt valami másról van szó?
A képzett riport. A Déri Tibor, hát nagyon jó barátja volt férjemnek, Örkény Istvánnak, és hát az elsők között kaptuk meg a példányt. Azonnal átadtam a Marton Lászlónak, hogy ebből darabot kell csinálni. Nem tudom miből, de ez hirtelen, ez is egy szerencse. Valahol valami megérett bennem, ami a legfontosabb dolog, hogy valamiből érezni, hogy színház lehet belőle. Akkor a Martonnak eszébe jutott, hogy Presser Gábor, és elindult a történet. És akkor jött belőle a nagy robbanás, és aztán folytatódott a többi prózai darabok, Spiró Györggyel, a Csurka Istvánnal végig dolgoztam. Az a korszakad a magyar drámairodalomnak, az egy csodálatos korszak volt. Olyan 60-as évtizedtől kezdve, mondjuk a rendszerváltásig.
Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen, valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem, valaki mondja meg, miért jó az ember.
Képzelt riport volt tehát a robbanás.
Tudtuk, hogy beül a nézőtér a Vígi Színházba, a Pesti Színházba, mindenki tudott mindent, és egy dologról volt szó, hogy ettől a rendszertől meg kellene szabadulni.
Volt egy közös ellenség.
És volt egy közös ízlés. Az a fajta lélektani realizmus, amelyben ezek a művek születtek, a színházba járó városi értelmiség pontosan ezeket gondolta, illetve megkapta a színpadról, ami az ő kétségei voltak a saját életével, a rendszerrel, a politikával és a morállal szemben. Egy nagyon szép mondata volt a Várkonyi Zoltánnak: az a jó színház, ahol az idő azonos a színpadon és a nézőtéren.
Ezekben a munkákban ön ott, amikor benne van, amikor csinálja, amikor lemegy a bemutató, amikor sorozat lesz egy előadásból, akkor önnek ebben mi az öröm, mi a gyönyörűség?
Én egy rettenetesen zárkózott ember vagyok, úgyhogy nekem a háttérmunka az sokkal több örömet és felszabadultságot jelent, mint a nyilvánosság előtt. Ha nekem muszáj szerepelnem, úgy értem, hogy előadok. Abban a pillanatban én egy olyan görcsbe vagyok, hogy azt elmondani nem tudom. Akkor érzem jól magam, amikor körülvesznek emberek, akik ott vannak a reflektorfényben, és tudják, most már azért szerencsére nem az van, hogy a kis dramaturg, aki szaladgál a kézirattal a kezébe, és akkor azt mondjuk, hogy ennél már én, hála Istennek, azért több vagyok, és ezt a fajta örömet, hogy ők elismerik, hogy én milyen módon tudtam résztvevője lenni egy produkciónak, vagy egy elkészült színdarabnak. Éppen tegnap kaptam valakitől egy darabot, hogy nagyon kéri, hogy mondjam el a véleményemet, és ha bármi van, akkor szóljak, mert még abban a munkaállapotban van, hogy ezen lehet javítani. Eljutni idáig csodálatra méltó dolog az író felé. Szóval én arra vagyok büszke, hogy ő megkért arra, hogy olvassam el, és az elsők között. Az öröme megvan az embernek, hogyha a másik örömébe részt vehet.
Látja, olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy zárkózott ember, introvertált, ugyanakkor, amikor arról beszél, hogy a munkájában mi az, ami örömet jelent, akkor a kapcsolatok jelentenek örömet.
Ez nagyon jól hangzik így, de az az érdekes, hogy ez a munkámhoz hozzá tartozik. Na most ezek szerint, most gondolkozom, mert ilyet még én sem állapítottam magamról, senki nem mondta, miután valahol a munkámba vagyok egészen biztos, és ott is mindig másod vonalba vagyok, olyan értelemben, hogy nem a nyilvánosság előtt kérek föl egy írót, és nem a nyilvánosság előtt dolgozom egy íróval vagy egy rendezővel, hanem az mindig egy zártabb térbe történik. Valami módon nekem mindig a rejtőzködés áll jobban.
Arról beszélt, hogy az első nagy siker, ami az ön számára is jól mérhető volt, az a Képzelt Riport volt. Mostanában az elmúlt időszaknak pedig az egyik legnagyobb durranása, az pedig a Pál utcai fiúk.
Másfél éven keresztül dolgoztunk tulajdonképpen ezen a példányon. Ebbe volt először, hogy egy nagyobb stáb, 3-4-en, drága Grecsó Krisztián is már, mint alkotó, és hát nagyon meg tudtam bizonyos dolgokba változtatni, vagy alakítani a dolgokat. Ebben az alkotói folyamatban egy olyan, hát egyenrangú ember lehettem, aminek az örömét igazából először éreztem. Mert ugye a régiekben az volt, hogy a rendezővel együtt voltam nagyon egyenrangú, amíg dolgoztunk, aztán amikor ott ülök a nézőtéren, és ő már rendez, akkor néha azt mondják, Zsuzsa, hagyjon már békén. Hát ez majd később, hát miért türelmetlenkedik? Én tudom, hogy mikor kell ezt elmondani a színésznek. Tehát abban a pillanatban, amikor egy másik szerepbe vagyok, akkor már ez a fajta egyenrangúság visszacsúszik. És én érzem, hogy igaza van.
De itt megvolt ez az egyenrangúság.
Megvolt, igen.
És ez mind múlott?
Valamilyen módon jobban bennem voltak az agyamba az egésznek nem csak a hangulata, hanem a legkisebb rezdülések is. Tehát magyarul, ha valamit kihagytak, vagy valamit más irányba akartak menni, akkor nálam megszólalt a vészcsengő, hogy minél jobban színpadi helyzetet tükrözzön, de közben ne veszítse el a líráját, az érzelmi töltését, vagy a karakterre vonatkozó információ értékeit.
Áruljon el kulisszatitkokat. Mi az, amire büszke?
Nőtlenítettem a Pál utcai fiúkat.
Ön nőtlenítette a Pál utcai fiúkat?
Nőtlenítettem a mamát meg a papát úgy, ahogy van, kihagytam, mert azt mondtam, hogy ebben a mai világban ezt a hosszú haldoklást már nem lehet elviselni. Itt két fő ember van, és erre emlékszem, amikor mondtam, a Nemecsek és a Boka. Ezek búcsúzzanak el, és utána kész. Azon kívül én változtattam meg azt, hogy a gerébet nem fogadják vissza. Szerencsére ezeket a kritikusok meg az emberek, miután jó az előadás, nem hiányzik. Tehát senki nem mondta még azt, se személyesen nekem, se az írásaiba, hogy és miért nem bocsájtanak meg a gerébnek?
Mert hogy a könyvben megbocsájtanak.
Pontosan, erről van szó, ez egy nagyon fontos kérdés. És én azért azt mondtam, hogy a mai világban ilyen már nincs. Ez egy érzelmes, lírai, majdnem szentimentális vonal. Ebben a világban egy ilyen árulást nem lehet megbocsájtani. És elfogadták, de azért, mert az én megítélésem egybecsengett a dramaturgiai vonallal, mert ez egy mellékszál lett volna. Tehát érti, hogy egyszerre volt egy véleményem a világról, de ezt alátámasztottam dramaturgiával, hogy ez egy olyan mellékszál volna, hogy most a gerébet visszafogatják, jön a papa, vagy ő maga jön egyedül, stb. Sokkal izgalmasabb a jelenet, amikor megpróbál visszajönni, de a boka elküldi.
És most mégsem a geréb dalát fogjuk hallani, hanem a Mi vagyunk a Grundot.
A gyönyörű lírai áttételével egy közös tudás annyira arról beszél, hogy hogy kell elmondani, hogy szeretjük a hazánkat. Így.
Csónakos. Itt leszek. Barabás.
Itt leszek.
Nemecsek.
Itt leszek.
Leszik.
Itt leszek.
Richter.
Itt leszek.
Weiss.
Itt leszek.
Csele.
Itt leszek.
Kolnai.
Itt leszek.
Boka. Itt leszek.
Hey! Ha! Hey! Ha!
Nagy a világ, hey! Az ég ígér, de van ez a föld, hey! Ami kezünkbe fér, ha! Mit nevet a nap, hey! Sugar a ránk, ha! Rajzol egy pályát, hey! A deszka palánk, és a tér, és a nyár, és a fáj, az akász, és a keve, és a ház, és a ház, hol a srác, te meg én, jó de szép, soha nem szakadunk, gyere mondd, hogy a Grund, mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a Grund. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk.
Hey! Ho! Hey! Ho!
Nagy a világ, hey! És rá se rá, ho! Hogy erre felé a követ kiveti rá, ho! Ha közel a víz, nem remeg a szám, le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk. Ez a pad, ez a fal, ez a pár, a rakás, ez a dal, ahogy nő, ez a szív, dobogás, ez a jel, innen el, soha nem szaladunk, gyere mondd, hogy a Grund, mi vagyunk. Jöjjön is el, legyen szabad a
háttérember, aki szívesen alkalmazkodik, és aki tessék, díjat alapít, méghozzá a Kortárs Magyar Dráma díjat, amelyet most adtak át 2019. február 26-án.
Két évvel ezelőtt Kossuth díjat kaptam, és annak egy részéből egy szerény díjat alapítottam, mert úgy érzem, annyi mindent kaptam én a színházi emberektől, illetve az íróktól. Az elmúlt évad legizgalmasabb szövegeiből egyet vagy kettőt díjazunk, a közérdekűsége a műnek. Kik vagyunk mi Magyarország, kik vagyunk mi a jelenbe, kik voltunk a múltban, és hogy ebbe gazdagodjunk. Hogyha így kapnak egy kis figyelmet, meg reflektorfényt, akkor úgy érzem, hogy valamit visszatudtam adni annak, hogy én azzal lehettem, ami vagyok. Most is úgy érzem, hogy talán még meg tudom érezni, hogy mi az, ami fontos a szövegben. Hát ezért találkoztam így az Esterházy Péterrel, akiről én már nagyon régen tudom, évtizedek óta, hogy egy egészen újfajta dramaturgiát teremtett a magyar drámairodalomba, de ehhez még igazából nem tudott fölérni a magyar színpad. Mert egy teljesen új nyelvet fogalmazott meg, a töredékek nyelvét, amit össze kell állítani egy teljes egészé, hogy a közönség, a nézők, akik ott ülnek, és egyszer hallják, tehát nincs olyan, hogy visszaolvasok. Tehát ez egy olyan fajta új nyelv, színpadi nyelv teremtése, ami nagyon nagy szükség lenne. A Szlovák Nemzeti Színház fölhívta őt, és fölkérték, hogy írjon nekik egy darabot. Engedélyt kértem tőle, hogy egy felolvasó színházi változatot itthon csináljunk. És az megtörtént, és nagyon sikeres volt. Ez a felolvasó színház, ez valamit megbírt fogalmazni abból, hogy mi az Esterházy nyelvnek a sajátossága. És aztán Szikora János mondta, hogy ő nagyon szeretné ezt megcsinálni.
Ez a Mercedes-Benz.
És ez a Mercedes-Benz, igen. Az ő nagy életművébe nagyon fontos állomás volt a Oratórium Balbulum 2011-ben írta, amely valamilyen furcsán, mintha megjósolt volna sok mindent. Gyönyörű szöveg, és nagyon kevesen ismerik. Ezt megzenésítette az Ötvös Péter, de így kapcsolódott össze nálam.
Das erwähnen wir mit großer Lust und Häme. Hier darf jeder, jeden Satz, jederzeit wiederholen.
Ich bin der Narrator.
Gyakorlatilag reggeltől estig drámákat, emberi viszonyokat, kapcsolatokat boncolgat. Hogyan látja a saját életét? Miféle színmű ez?
Én, mint dramaturg, nagyon szeretem a nagyon dramatikus, nagyon drámai, nagyon fordulatos, nagyon erős, és ha muszáj, akkor egy tragikus végű fordulatot. Az én életemben azt kell, hogy mondjam, hogy tudok harmonizálni az életemmel, a hagyaték gondozással, ami mindig marad nekem, még élek, az a legfontosabb. Aztán a saját munkámmal tudok harmonizálni, és a sors úgy hozta, hogy van egy élettársam is, akivel már több mint két évtizede együtt élünk, és ő is olyan szeretettel és tapintattal fogadja ezt az egész szituációt, hogy itt sincs semmiféle konfliktusom. Szóval most én egy olyan happy endről beszéltem, ami nem biztos, hogyha darabba olvasom, akkor ez nagyon tetszene nekem.
Nem a legnéző csalogatóbb színdarab, megélni viszont sokkal jobb. És hát hol van még a függöny?
Hát azt nem tudjuk, hogy hol van még a függöny, de szerencsére még evel se tudok szorongani. Teszem a dolgomat, amit tehetem, meg amit kívánja a világ.
Kedves hallgatóink, a nemrégiben 89 esztendős korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori dramaturgiai vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Radnóti Zsuzsa emlékét idéztük az imént hallott beszélgetéssel. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmester Maksai Helga és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Mezőkovácsházán FM 88,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 17. befejező rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Őskori sziklaképek. Második rész.
1932 őszén ismét útban voltam sivatagjáró kocsijaimmal az Uveinat-hegy felé. Egy német tanárt vittem oda asszisztensével és egy festőnővel együtt, hogy kérésére az Aindua feletti barlangok sziklaképeit tanulmányozhassa és másolhassa. Mialatt kísérőim a Dua forrásnál munkához láttak, elmaradhatatlan Szabr sofőrömmel végigportyáztam a környéket, és táborunktól nyugatra még további 5 festett barlangot találtam. Az egyikben tűzkőből készült nyílhegyet és kőpengét ástam ki a homokból. Uveinat környékén sehol sincsen tűzkő. Nyilvánvaló tehát, hogy ezeket a kőszerszámokat felső Egyiptomból hozta ide valamelyik történelem előtti vadász, mert ott a Fayumban ugyanilyen anyagból való és hasonló megmunkálású kőszerszámokat ismerünk. Néhány nap múlva csak egyik kocsival megkerültem a hegyet, és táborunktól 90 kilométerre fekvő Kárkurtál völgyében ütöttem tanyát. Eddig Kárkurtálban csak Hassanein és Kemal Eddin herceg vésett és festett sziklái voltak ismeretesek. Most 3 nap alatt további 37 vésett sziklát és 24 szebbnél szebb képekkel kifestett barlangot fedeztem fel. A sziklavésések között olyan ökrök ábráira bukkantam, amelyeknek szarva a homloktól előre és lefelé ívelve van ábrázolva. Eleinte azt hittem, hogy csak az őskori művész rajzhibájáról van szó, de nem sokára meggyőződhettem arról, hogy ezek a lefelé hajló szarvak szándékosan lettek így feltüntetve. Ismét egy tanújele annak, hogy Hérodotosz nem tévedett, amikor a garamanták szarvasmarháiról írt, hogy szarvuk miatt kénytelenek hátrafelé legelészni. Érdekes, hogy később Egyiptomban, a szakkarai piramisok melletti Tisírban olyan domborműveket láttam, amelyek ökrök hosszú sorát ábrázolják. Legtöbb ilyen rendes líra alakú szarval, de közöttük egy-kettő ilyen különös előre és lefelé hajló szarval. A festett barlangokban óriási képanyagra bukkantam. Azonnal megkülönböztethettem, hogy többféle stílusról van szó. Voltak olyanok, mint az Aindua melletti képek, de ezektől teljesen elütő más színekkel és más modorban festett ábrák is. Kezdtem a különböző barlangokat tektonikus és geológiai szempontból egymással összehasonlítani. És arra a meggyőződésre jutottam, hogy ezek a festett barlangok sohasem voltak lakóhelyek, hanem forrásbarlangok. Valamennyi olyan helyen képződött, ahol a vízáteresztő núbiai homokkő a szilárd igneusz vagy vulkánikus kőzetrétegen nyugszik. A homokkövön átszivárgó esővíz a szilárd réteg felett utat vájt magának a völgyek felé, és ahol előtört a homokkőből, kisebb-nagyobb barlangot mosott ki. Önkéntelenül arra kellett következtetnem, hogy ezek a festmények olyan korszakban készültek, amikor ezek a forrásbarlangok nagy szerepet játszottak a környék lakóinak életében. Valószínű, hogy Líbia kiszáradásának és elsivatagosodásának kezdetén alakult ki az a kultusz, amely az akkori benszülötteket arra indította, hogy mintegy a forrás szellemének áldozva kegyeleti festményeket készítsenek a barlangokban. Csak ugyan, a leghomályosabb, legkopottabb és a homokkőben tartalmazott mész által átütött képeket a legmélyebb fekvésű barlangokban találtam, tehát azokban, amelyek legkorábban apadtak el. Azok a barlangok, amelyek fönt a völgy kezdetén vannak, a leggazdagabbak. És elképzelhető örömöm, amikor ezeknek egyikében négy különböző időszak festményét egymás fölé festve, egymást borítva találtam. Megvolt a különböző stílusok kulcsa. Legalul a legrégibb képek már alig láthatók, sötét barna színűek. Felettük sötét vörös és sárgás fehér ábrák, és azok felett majdnem futurisztikus, modern, merész vonalakkal festett, rikító vörös és átlátszó fehér alakok vannak. Visszatértem Aindúához, és miután rövid kirándulást tettünk azonnal 80 kilométerre délre fekvő Jerguéda hegyhez, hogy ott a Benyold őrnagytól felfedezett festményeket lemásoljuk, elvittem kísérőimet Kárkurtába, ahol a kitűnő festőnő két hét alatt több mint 500 képet másolt le. Innen az Arkenu hegyhez hajtottam. Arkenuban csak egyetlen festett barlangot talált a tanár asszisztense. Innen Kufrán át a Gilfkebir hegység északnyugati sarkához vezettem az expedíciót. Ahhoz a sziklavölgyhöz, amelyben 1931-ben Patrick Clayton és 1932-ben és 1933-ban én magam találtam vésett képeket és kőszerszámokat. Itt is, mi alatt kísérőim másoltak, szábra a felderítő útra indultam a Gilf-fennsík sziklapárkányának mentén kelet felé. Most már messziről felismertem a sziklák olyan rétegzését, ahol a puha homokkő kemény kőzeten nyugszik. Táborunktól 4 kilométerre ilyen vádiba hajtottam, és már előre bejelentettem Szábrnak, hogy ismét festett barlangokat fogunk találni. Újabb felfedezésünk minden várakozást felülmúlt. 4 gyönyörű képekkel kifestett barlangra bukkantam. A legnagyobbikban tisztán lehetett látni, hogy a barlangok mennyezete valamikor teljesen ki volt festve. Az évezredek folyamán a legtöbb helyen lehullott az a kőréteg, amely annak idején a barlang mennyezete volt, és csak egyes foltokban maradt meg a festményekkel borított hajdani alap. Ez a vádi valamikor tó lehetett, és az egyik barlangban csak ugyan úszó emberek képcsoportját találtam. Ugyanitt egy eddig még nem szerepelt szín, a sárga okker tárult először elénk. A képek stílusa határozottan óegyiptomi. Családi és tánc jelenetek, íjas férfiak harca és a viseletek valóságos divatlapja. A legnagyobbik barlangban nagy, oválisra csiszolt követ találtam. Egyik felülete ugyancsak vörös festéssel volt borítva. Eleinte azt hittem, hogy annak idején ez a kő szolgált a festékpor őrlésére. De amint jobban szemügyre vettem, a kő mindkét lekerekített oldalán bevésett szemeket és szájat láttam. Később Kairóban az egyiptológusok megállapították, hogy ez a kő legprimitívebb formája az óegyiptomi sírokban található úgynevezett palettáknak. Ezt a völgyet elneveztem Vádi Szórának, a képek völgyének, és társaim nem győztek álmélkodni, amikor másnap ide vezettem őket. Elhatároztam, hogy gazdag gyűjteményünket kiegészítendő, felkeresem most már azokat a helyeket, amelyeken mások is találtak sziklavéséseket. Mindenek előtt azok jöttek tekintetbe, ahol az angol Newbold és Shaw kutatók 1927-ben eredménytelen zarzúra kereső expedíciójuk alatt sziklaképekre bukkantak. Szerencsésen navigáltam, mert pontosan befutottam abba a völgybe, amelyet Newbold és Shaw vezetői Vádi Anagnak, az ősemberek völgyének neveztek. Majdnem kör alakú, mint egy 2 kilométer átmérőjű sziklás katlan. Némi vegetáció áll benne, azonban nem az esőoázisok tipikus tál, szájjal és tundub cserjéi, hanem a valódi talajvízoázisok terfái és halfafüve. A teknő legmélyebb pontján megtaláltuk azt a helyet, ahol az angolok annak idején kutatástak. Ez most azonban ismét be volt temetve homokkal. Nem messze innen egy sziklafalon rengeteg vésett emberi és állati ábra van. Stílusuk ugyanaz, mint az Uveinat-hegy sziklavésései, tán valamivel kezdetlegesebb. Newbold és Shaw annak idején úgy vélték, hogy ez a depresszió a sokat emlegetett Birbidi. És miután bőséges vízre bukkantak, meg voltak győződve arról, hogy ráakadtak a guránok hírhet rejtek helyére. Innen alig 20 kilométerre fekszik az a másik vésésekkel borított sziklapiramis, amelyet ők Tamr el-Kuszeirnek hívtak. Mivel nem követtettem ugyanazt az utat, amelyen az angolok tevés karavánja járt, kerülővel igyekeztem ehhez a sziklahegyhez, és útközben majdnem beleestem Bidi kutyába. Szabályos, kör alakú sziklába vésett, mint egy 3 méter mély kút. Alacsony fallal van körülvéve. Mellette egy lebokrosodott datolyapálma. Tehát véletlenül ismét fontos felfedezést tettem. Míg társaim a sziklaképek másolásával foglalkoztak, egyébként ez az egyedüli hely, amelyen a vésett ökör és tehénképek piros festékkel ki vannak színezve, derék Szabr sofőrömmel elindultam délfelé, a Merga oázis felderítésére. Itt ugyanis vigyáznom kellett arra, hogy össze ne találkozzak azzal a rabló bandával, amely részben guránokból, részben kufrai zuelja arabokból áll, és amelynek vezére a Nílus völgyében rettegett Gongoly volt. Egy évvel ezelőtt egy dongolai karavánt, amely a Nátronoázis felé igyekezett, ezek az elszánt fickók megtámadtak. A karaván 12 kísérője közül 8-at agyondőttek, és 120 tevéjüket elrabolták. Amikor a leírhatatlan rossz hegyes terepen át végre Merga oázis medencéhez közeledtünk, sok expedícióm hű kísérője Szabr, talán először, amióta ismerem, vonakodott, hogy tovább kísérjen. A kis Merga oázis legfőbb ékessége az a gyönyörű szép sós tó, amely a Pálmaliget kellős közepén fekszik. Az ember alig néhány lépésnyire a tó partjától lyukat válja homokba, kitűnő édes víz bugyog elő. Míg a tó vize az állandó elpárolgás következtében annyira telített sóval, mint akár csak a holttenger. Nagy élvezettel fürödtünk benne, de úszni nem lehetett, legfeljebb csak a víz színén ülni. Mergától a Nátron oázis felé vezettem az expedíciót. Ez az oázis egy szakadék lábánál fekszik, és hatalmas termés Nátron medencéiről híres. Az arabok emberemlékezet óta karaván számszállítják innen a Nátron sót a lakott területekre. Mielőtt a fenség széléhez értünk volna, a Darb el-Arbain karavánút mesdjét kereszteztük. Előttem ismeretlen, térképezetlen területen jártunk, és a Szelima oázis óta minden kitűzött célomat csak az iránytű segítségével kellett megtalálnom. Teljes hosszában még ma is ismeretlen, és előttünk csak Newbold és Shaw, valamint Benyoldőr nagy expedíciói keresztezték két különböző pontját. A Kartumból elindult és Mergába érkezett repülőgép különítmény ugyancsak elrepült a csodálatos vádi felett, és annak idején láttam érdekes fényképfelvételeiket. Ott, ahol a Nátronoázistól délre a vádit elértem, enyhén hullámzó, egyébként sík homoksivatagon vonul keresztül. Kelet felől a Jebel Kahib 300 méter magas töredezett sziklacsúcsai. Nyugat felé alacsony dűnevonulatok voltak láthatók. Egyik portyázó utamon 4 emberből álló karavánt pillantottam meg, amit a Nátronoázis felől jövet közeledett Vádi Huar felé. A beduinok rettenetesen megrémültek a soha nem látott magányos ördögszekér közelettére, és félelmüket talán csak Szabr ijegysége múlta felül, amikor rozog a hosszú csövű puskáikat meglátta. Kababis arabok voltak. Nátronsót szállítottak a Meidob hegyekben lévő falvaikba. Megtudtam tőlük, hogy a Nátronoázist nem ok nélkül kerültem el, mert ott közel 200 gurán táborozik, de megtudtam azt is, hogy az oázis legdélibb kútja, Bir Milani mellett nincsen senki. Másnap Newbold és Shaw útvonalát követve felkerestem a Zolat el-Hamad sziklahegyet, amely tulajdonképpen a Jebel Rahib egyik kifutója. Mielatt kísérőim itt másolták a nagyszámú sziklaképeket, egyedül felderítő útra indultam a Jebel Rahib felé. Onnan azzal az elhatározással tértem vissza, hogy soha többé nem távolodom el teljesen magányosan 20 kilométerre a tábortól. Messziről ugyanis olyan sziklapiramist láttam, amelyről biztosra vettem, hogy őskori képek lesznek rajta. Amikor odaértem, reményem teljesült. Sőt, a hegy oldalában mély forrásbarlangot láttam. Benne esetleg festmények is lehettek. Amint lehajolva a barlangba be akartam mászni, belülről éles hörgés hangzott, és a következő pillanatban nagy, sárga, fekete pettyes test süvített ki mellettem, úgy, hogy majdnem feldöntött. Percekre elállt a szívverésem, még akkor is, amikor a tovaszáguldó állatban felismertem, hogy nem leopárd, hanem csak ártatlan gepárd. Zolát el-Hamad sziklájén találtuk az első elefántképeket a szokásos zsiráf, antilop és szarvasmarha ábrákon kívül. Általában ezek a dél-líbiai képek kevésbé művészek, mint az uveinatiak, viszont feltűnően sok kép van egy-egy sziklára vésve. Meg vagyok győződve arról, hogy a Meidob-hegység belsejében még több őskori telepet találtam volna, ha nem ijeszt meg annyira ez a gepárd. Gyűjtő munkánkat ezzel befejeztük. Több mint 1200 másolatot és sok száz fényképet készítettünk a líbiai sivatag őskori sziklaképeiről, és több láda kőszerszámot és égetett cserepet gyűjtöttünk össze. A Darbel Arbain ősi útvonalán, a 40 nap karaván útján, 6 nap alatt elértem Karga oázist, és onnan további 2 nap alatt a Szent Folyó országának fővárosát, Kairót. Végül néhány szót a líbiai őskori leletek jelentőségéről. Egyiptomban, vagyis a Nílus völgyében 5000 éves kultúra emlékeit találjuk. Óriási kőpiramisokat, művészien díszített sírokat, festményeket és szobrokat, amelyek mind hatalmas, fejlett ősi kultúráról tanúskodnak. Az egyiptológusok megállapították, hogy ezek közül a szakkarai lépcsőpiramis és a nagadai kifestett téglasírok a fáraói Egyiptom legrégibb műemlékei. De hogy ezek előtt milyen kultúraalkotás, milyen civilizációs fok létezett Egyiptomban, arról nem tanúskodik semmi rom, semmi maradvány. Lehetséges az, hogy egy nép máról holnapra oly műemlékekkel indítsa meg kultúrfejlődését, mint amilyen hatalmas szakkarai zigurát. Akik ilyen épületet emelnek, akik ilyen freskókat festenek, azok már építettek, festettek azelőtt is. Nyilvánvaló, hogy az ősi nép máshonnan vándorolt be a Nílus földjébe, magával hozva kultúráját. De ezzel a megállapítással nem elégedhetik meg a tudomány. A kutatók feladata, hogy megtalálják azt a területet, amelyen ennek az úgy szólván kész kultúrának a kezdetét, a kibontakozását lehessen feltárni. A tudósok, az emberiség bölcsője, Mezopotámia felé tekintettek. Kétségtelen, hogy ott az egyiptominál még régibb, primitívebb kultúra maradványaiból arra lehetett következtetni, hogy onnan indulhatott el az a nép, amely a Nílus völgyébe már kész, kifejlett ízléssel és tudással érkezett. De közelebbi tanulmányozáskor ismét rejtély előtt állott a szaktudós. Az ősi Egyiptom épületromjai hasonló elgondolásból eredtettek, ugyanúgy, mint Ur, Tel Halaf és Babilon romjai. De a felhasznált anyag, a megmunkálásra fordított eszközök, a díszítések, festmények, állati és emberi ábrázolások számtalan részlet tekintetében azt bizonyították, hogy az egyiptomi őskultúra nem származhatott kizárólagosan a Tigris és Eufrátesz árterületéről. Felmerült tehát az az elmélet, hogy hát ha nyugat felől, Líbiából jött a Nílus völgyébe az a másik kultúrnép, amely a Szent Folyó válaszvonalán találkozva a Mezopotámia kivándorlóival, azokkal egyesülve, megvetette az óegyiptomi ízlés és művészet alapját. Ennek a teóriának szószólói pedig kénytelenek voltak megvárni a modern kor mechanikai járműveinek tökéletesedését, amely az utóbbi esztendőkben megindította Líbia felkutatását. Az egyiptomiak egészen a közelmúltig oly országot neveztek a sajátjuknak, amelynek több mint 2/3 részét nem ismerték, és nem is ismerhették. A sivatag egyetlen közlekedő eszköze a teve volt. Tudjuk, hogy a tevét csak Krisztus előtt 500-ban kezdték meghonosítani Afrikában, és a perzsák hozták Ázsiából. Az óegyiptomiak tehát csak a sivatag szélét járhatták összvér és szamár karaványaikkal. Tehát alig 4-5 napi járásra távolodhattak el ivóvízzel ellátott helyekről. A tevés karaván akció rádiusza már jóval nagyobb volt. Megfelelő fajú tevet 15 napig is el lehet víz nélkül, és emellett napi 40 kilométert tehet meg könnyű teherrel. A teve háton járó utazó tehát 300 kilométerre merészkedhetik be az ismeretlen sivatagba. Azonban akkor sem talál oázist, amelyben megitathatja állatját, kénytelen visszafordulni, mert különben életével játszik. Így a modern kor mechanikai járműveire várt a Szahara felkutatása. De a földrajzi feltárással kapcsolatban egy másik fontos probléma is várt megoldásra. Az óegyiptomi kultúra eredete. És ezek a kutatások teljes eredménnyel jártak. A líbiai sivatag szívében ott, ahol évezredek óta ember nem járhatott, fejlett ősi kultúrának a nyomaira bukkantak. Az eddig felfedezett kőszerszámok, sziklavésések és barlangfestmények oly feltűnő hasonlóságot mutatnak a prefaraonikus nílusföldi leletekkel, hogy immár kétségtelen, hogy az a történelem előtti nép, amely ezeket készítette, később a Nílus mentén fejlesztette tovább megalapozott kultúráját. Kétségtelen az is, hogy ez a Líbia felől bevándorló nép a Szent folyó völgyében találkozott a kelet felől bevándorló babilóniakkal, és kettejük egyesüléséből eredt az ős egyiptomi kultúra. De mi volt azelőtt a Nílus völgyében? Nem lakott ott senki. A hatalmas folyó partjaitán nem nyújtott a kedvező életfeltételeket? Erre a kérdésre csak egyéni nézetemmel tudok válaszolni. Nyilvánvaló, hogy a mai líbiai sivatag azokban az időkben, 8-10 ezer évvel ezelőtt, még megfelelő életfeltételeket biztosított annak az állattenyésztő és vadásznépnek, amely a Gévkebir lábán, Uveinatban és Dél-Líbiában, valamint Núbiában lakott. Az éghajlati viszonyok akkor még olyanok voltak, hogy a sivatagot helyenként vegetáció borította. Kétségtelen, hogy ugyanolyan trópusi esőzések termékenyítették Szaharát, ha csak átmenetileg is, mint ma Közép-Afrika sztyeppéit és őserdeit. Az idők folyamán és éghajlati viszonyok változásával lassanként felcserélődtek az állapotok. Líbia őslakói a hegyek közelébe kényszerültek, mert ezek hosszabb ideig vonták magukhoz a csapadékot, mint a lassanként kiszáradó síkság. Líbia őslakója megmaradt források köré tömörültek, és már csak azoknak környékét termékenyíthették meg. Kezdődő kultúrájuk egyik megnyilatkozása azok a sziklavésések és később festett képek, amelyekkel mindennapi életüket, kefteléseiket és harcaikat ábrázolták. Ezek szerint Líbia lehetett az ős egyiptomi kultúra hajdani bölcsője. Az eddigi felfedezések és leletek legalábbis erre engednek következtetni, de még távol vagyunk attól, hogy határozott véleményt alkothassunk azokról az összefüggésekről, amelyek a fáraók piramisai és a sivataghegyek sziklaképei között fennállnak. Szerény munkám azonban mégis hiányzó láncszemet jelentett az ősi Egyiptom fejlődés történetében, és már eddig is szép gyűjteményét bocsáthattam a híres egyiptomi múzeum szaktudósainak rendelkezésére. De még csak most látom magam előtt annak a részletes kutatómunkának a szükségességét, amely minden felfedezéssel együtt jár. Bízom benne, hogy munkámat folytathatom. Nem csak a vendégszerető Egyiptom és a tudomány hasznára, hanem hogy ezzel is szolgálhassam becsülettel a magyar nevet.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 17. befejező részt hallották. Író Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2021-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.